Folytassuk a korintusi levelet, az első korintusi levelet mai alkalommal. Az 1 Korintus 9-et szeretném a testvérek elé hozni. A 9. fejezetből egészen a 18. verse bezárulnak. Tehát 1 Korintus 1-től 18-ig. 9-től 18-ig. Nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, a mi Urunkat. Nem az én munkám eredménye vagytok ti az Úrban. Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságon pecsétje ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs a szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs a szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vegyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültett szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket, vagy nem ugyanazt mondja el a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva, a nyomtató ököl száját ne kösd be. Vajon az ökölről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony, értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépelje, hogy részesül a termésből. Ami nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha a földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem értem, de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félre magyarázza. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásomban ingyenesé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. A mai ige szakasz egy nehéz ige szakasznak tűnik, mert Pál valamifajta jogot formál a korintusi gyülekezetre, és ebben a jogban olyan dolgokra figyelmeztet és olyan dolgokkal szembesíti a gyülekezetet, amiben ők elmaradtak. És megindokolja azt is, hogy hogy látja ezt a helyzetet, ő hogy viselkedett, és azt is mondhatnánk, hogy a cselekedetei tettek igazándiból bizonyságot arról, amire őt elhívta Jézus Krisztus. Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon sokat gondolkodtam, hogy az ige szakaszról mit akar az Úr általam elmondani. És ahogy itt a Beni előbb elmondta, hogy ő is volt egyfajta elképzelése, volt egyfajta terve, célja. Nekem is volt egy elképzelésem, de valahogy úgy vagyok vele, hogy nekem is az Úrra kellett teljesen hagyatkoznom, és az a meglátásom, hogy először azzal kell foglalkozni, amit ebben a kontextusban az ige valóban akart mondani Pálon keresztül a korintusiakhoz, és utána kell foglalkoznom azzal, amit számunkra akar ez az ige esetlegesen közölni és mondani. Tehát mi az az elsődleges üzenet, ami ebben a szövegrészben leíródott a korintusiaknak? Az előző fejezetekben láttuk már, hogy mennyi olyan nehézséggel küzdött ez a korintusi gyülekezet, ami abból fakadt, hogy volt egyfajta ismeretük, megtértek az Úrhoz, de az a fajta régi fajta beidegződések, vallási, életviteli, gondolkodási beidegződések, azok ott voltak még bennük, és ebből fakadóan az életükben nem köszöntek vissza azok a gyümölcsök, amelyeket Jézus Krisztus számukra is elkészített. Ez a szakasz, minthogyha arról szólna, hogy Pál meg van sértődve. Mintha meg volna sértődve azzal kapcsolatban, hogy egyrészt nem fogadták el Pált tanítóként, másrészt pedig amíg ott volt, ő nem kapott tőlük semmifajta viszonzást azért a fajta munkáért, azért a fajta szolgálatért, amelyet ő értük végzett. Mi volt ez a szolgálat? Ez a szolgálat az evangéliumnak a terjedése volt. Ez a szolgálat egyedül azt volt hivatott előmozdítani, hogy a korintusiakhoz az Istennek az igéje az elérjen, a szívükig érjen, a korintusiakat megérintse Isten igazsága, és nem csak megérintse, hanem megtérjenek is. Úgy kezdődik ez a szakasz, hogy nagyon egyértelmű, nagyon világos, nagyon határozott és nagyon rövid kérdéseket tesz föl Pál a korintusiaknak. Nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, a mi Úrunkat. Nem az én munkám eredményei vagytok ti az Úrban. Miért volt számomra ez hangsúlyos? Mert ezek a kérdések, ezek világos és egyértelmű válaszokra késztetik az embert. Világos és egyértelmű válaszadásra indítják föl az embernek a szívét. Ahogyan a korintusiakét is. És ebben a válaszokban azt köszönhet vissza, amit kérdez Pál, amire egyedül csak igennel lehet válaszolni. Arra, hogy valóban apostol volt, valóban látta Jézust, és valóban az ő munkájának az eredménye az, hogy Korintusban a gyülekezet létrejöhetett. Mit is jelent az, hogy apostol? Tudjuk azt, hogy küldöttet jelent. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetének a 15. versében azt olvassuk, hogy amikor Damaszkusz felé Pál leesett a lóról, és Jézus megszólította őt, és utána vakságot, egy átmeneti vakságot kapott, akkor Anániáson keresztül szólt hozzá az Úr, és Anániáson keresztül a következő kijelentést kapta. Bocsánat, nem 18, elnézést, hanem 9-et akartam mondani. Tehát Apcsel 9. Apcsel 9.17. Anániás pedig elment, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta: Atyám, fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szentélekkel. És előtte még a 15. verstől Anániásnak ezt mondta az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, mármint Pál, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai közé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Tehát valóban apostol volt ő? Igen, valóban apostol volt ő. Ugyan nem a 12 tanítványhoz tartozott, de ugyanúgy Jézus hívta el. Ugyanúgy ez a fajta elhívás, ez az Úrtól származott. Tehát mi volt erre a kérdésre? Mi lehetett arra a kérdésre egyértelműen a korintusiak válasza? Igen, ő apostol. Aztán az Apcsel 18-ban, amit előbb rosszul mondtam a testvéreknek, amikor Pál korintusi munkájáról beszél az ige, akkor azt olvassuk a 18. fejezet 9. versében: az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. Pál apostolnak volt alapja ezeket a kérdéseket föltenni? Igen, volt alapja. Ezekre a kérdésekre a korintusiaknak volt választási lehetősége, hogyha igazándiból elgondolkoztak a kérdéseknek a lényegén? Úgy gondolom, hogy csak egyfajta választ tudtak volna adni rá, és kellett is, hogy adjanak. És visszatérve ezekre a rövid és egyértelmű, világos kérdésekre, azt köszönt nekem vissza, hogy Jézus Krisztus mindannyiunkban így akar munkálkodni. Ilyen világos, egyértelmű, rövid, határozott kérdéseken keresztül akar minket megszólítani egy-egy igében, egy-egy igén keresztül, egy-egy dologgal kapcsolatban. Ilyen határozottan. Ahogy a korintusiaknak is itt a feltett igéken keresztül világos és egyértelmű választ kellett adniuk a szívükben Pálnak, ugyanúgy mindannyiunknak is, amikor Jézus Krisztus elénk hoz egy-egy dolgot, akkor ugyanilyen határozott és egyértelmű választ kell adnunk. Lehet ez a válasz igen, vagy lehet ez a válasz nem. Attól függ, hogy mi válaszolunk, igent vagy nemet, attól függően értelemszerűen az is következik, hogy engedünk-e Jézus Krisztus igéjének. Engedünk-e ő neki? Engedjük-e azt, hogy ő irányítson, ő határozza meg a céljainkat? Pált, amikor Jézus Krisztus elhívta, akkor tudjuk azt, hogy egy teljes 180 fokos fordulatot vett az ő élete. Az addigi ellenséges indulatból egy hűséges követővé szolgává, rabszolgává vált az Úrnak. Teljesen megváltozott. És ebben a megváltozásban, ebben az Úr dolgaiban való mindenfajta feltétel nélküli szolgálatban kiteljesedve tette azt, amit Korintusban tett. Ezen keresztül lettek azok a gyümölcsök a korintusi gyülekezet életében is, ami az alapját teremtette meg annak, hogy elinduljanak a Jézus Krisztus útján. Feltette Pál ezeket a kérdéseket a korintusiaknak, a válaszok egyértelműek lettek az ő szívükben is, de jön a további rész ennek a résznek a kifejtése, amikor Pál, mint hogyha arról beszélne, hogy neki mihez van joga, mihez lett volna joga a korintusiak között, mert nem csak arról beszél az ige, hogy ő egy választott edény volt, nem csak arról beszélt, hogy feladattal ment oda Korintusba, hanem arról is beszél az ige többek között a Lukás 10-ben is, amikor Jézus kiküldi az ő tanítványait, hogy méltó a munkás az ő bérére, méltó az evangélium hirdetője is arra, hogy őt ellássák, hogy őre gondoskodjanak, hogy ő valóban ahova megy, csak azzal tudjon foglalkozni, hogy az evangéliumot hirdesse. Pál ezt Korintusban nem kapta meg. Ezt nem kapta meg, de mégis azt gondolom én, és szerintem mindannyian így látjuk az igéből, hogy az, amit itt kérdésként megfogalmaz a korintusi gyülekezettel szemben, ennek a hiányát, amit ők nem kaptak meg, ezt nem rossz szándékkal, nem egy olyan indulattal jelenti ki, mint hogyha neki valami fajta sérelme volna. Nem. Egyszerűen csak figyelmezteti őket. Újra figyelmezteti őket arra, hogy valamiben valamit nem tettek meg, amit meg kellett volna, és azzal, hogy nem tettek meg, az a fajta szívnek a átadása, az nem történt meg, ami a megszentelődésnek a folyamatának az egyértelmű a következménye. Pál önzetlenül tette azt, amit tett Korintusban. És a körülményektől függetlenül tökéletesen elvégezte a feladatát. Mire gondolok én? Azt olvassuk megint csak az Abcsel 18-ban, hogy amikor Korintusba érkezett, előtte már, mivel a zsidókat kiüldözték Rómából, ezért egy házaspár Akvila és Priscilla Korintusban telepedett le, és sátorkészítőként ők fogadták be Pált, aki szintén sátorkészítő volt. milyennek a miért hozom én ezt a testvérek elé? Azért hozom, mert látható az, hogy az Úr kirendelte Pál számára azt a fajta közeget, azt a fajta lehetőséget, amin keresztül a korintusiaktól függetlenül megadta az alapját annak, hogy hirdethesse az evangéliumot. Megadta annak a keretét, hogy munkával úgymond eltartsa magát, de mellette hirdethesse az evangéliumot is. Gondoljunk arra, hogy hát én soha nem voltam sátorlapkészítő, tehát nem tudom igazándiból, hogy ez mivel járt. De mindenfajta mesterembernek vannak szerszámai. Minden mesterembernek kellenek olyan dolgok, amivel ugye azt a munkát végzi. Én nem tudom, hogy Pál mit vitt magával, vagy mit nem vitt magával. De milyen csodálatos arra gondolni, hogy ennek a házaspárnak, akik már ott voltak Korintusban, lehet, hogy már műhelye is volt, megvoltak a szerszámai, és Pálnak csak be kellett csatlakozni abba, hogy azt a munkát ő is fel tudja venni. Isten megadta, előre kirendelte azt a fajta keretet, amin keresztül aztán Pál szerető testvérekhez talált, munkát talált, el tudta magát tartani, és ez volt a másodlagos, és elsősorban tudta hirdetni Korintusban az igét. Miért szeretném ezt a testvérek elé hozni? Azért szeretném a testvérek elé hozni, mert úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban nem csak azt köszön vissza, hogy a hívőnek milyen lehetőségei vannak, hanem milyen jogai vannak, hanem az is, hogy milyen kötelezettségei is vannak. Amit itt Pál leír a korintusiaknak, ez alapján egyértelműen az következik, hogy azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel a hívő rendelkezik, az fölött nem ő, hogy mondja, nem ő rendelkezik, hanem az nem a magáé. Az nem a magáé, hanem ahogyan kapta az Úrtól, mert mindent kapott az Úrtól, úgy ebből adódóan az Úr rendelkezik fölötte. És az Úr rendelkezik, hogy kinek, hogyan, miképpen adja tovább is. Nekem nagyon hangsúlyossá vált most a Róma 12-nek az első igéje. Azért vált hangsúlyossá, mert amikor arról beszélek én is, hogy mindenem az Úré, akkor ezt hogyan kell értelmeznem? Hogyan kell a gyakorlatban megvalósítanom? Mit is jelent ez igazándiból? Hogyan kell ezt megvalósítani? Hogyan kell ezt igazándiból az Isten szerint véghez vinni? A Róma 12-ben az első versben azt olvassuk, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatú, amely tetszik az Istennek. És eddig sokszor olvastam ezt az igét, de mindig talán az a két jelző fogott meg, ami itt van, hogy élő és szent áldozatú, hogy ilyen legyek. De ezt megelőzi valami. Megelőzi egy felszólítás ebben az egészben, hogy szánjátok oda magatokat, szánjátok oda a testeteket. Miért fontos ez számomra? Hogyha arról beszélünk, hogy Pál megkapott minden erőforrást Korintusban ahhoz, hogy az igét tudja hirdetni. Ehhez egy sátorkészítő házaspárt használt föl az Úr rajta keresztül. Ugyanúgy ez a mi életünkben is megvan, hogy ahhoz, hogy az ige terjedjen, hogy az ige, az evangéliumnak az igazsága eljusson emberekhez. Az a fajta erőforrás, amivel mi rendelkezünk, azt ugyanúgy oda kell szánnunk az Istennek. Oda kell tennünk magunkat. Nem azt kell keresni, hogy mi kedves és mi jó Istennek, hanem úgy, ahogy vagyunk, hogy így mondjam, szőröstű, bőröstű. Oda kell magunkat azért szánnunk, hogy ő valóban tudjon használni minden erőforrásunkat, minden dolgunkat, amivel csak rendelkezünk. Hadd hozzak egy gyakorlati példát. Itt volt Joy testvér nem régen, és az, ami a Budapesten, az Ó utcában a férfi konferencián elhangzott, az ő részéről az engem nagyon megfogott. És kapcsolódik talán ahhoz, amit én a Róma 12-ből idéztem. Ő arról beszélt, hogy ő Indiában, ahol azért tudjuk, hogy egy komoly kasztrendszer van, és hát nem is olyan könnyű egyfajta kitörés ebből a kasztrendszerből, nem is olyan könnyű idézőjelben a társadalmilag a fölemelkedés, neki egy nagyon jó perspektívát nyújtó állami fizetése volt, egy állami munkahelye volt, ha jól emlékszem, valami repülőgép javításnál, vagy javító műhelyben dolgozott, mint irányítóként. És ebben a munkában hívta el az Úr, vagy ebben az időszakban hívta el az Úr, és ahogy telt az idő, egyre jobban az Úr azfelé indította, mozdította, terelgette, hogy adja fel azt a munkát, amint számára megélhetést jelentette. Adja fel azt a fajta biztos egzisztenciát, amit őt is, meg a családját is eltartotta. És amikor így vívódott, akkor azok a kérdések jöttek elé, azok az egyértelmű, világos és válaszadásra indító kérdések jöttek elé, amit talán itt Pál is föltett, meg amire úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára Jézus elkészített. Amikor vívódott, és az ellenérzését, és az ellenállását fogalmazta meg ezzel az egész dologgal kapcsolatban, akkor Jézus azt mondta neki, azokat a kérdéseket tette föl neki, hogy hát én nem mondtam le a menny dicsőségéről, hogy neked szabadságod legyen, hogy neked életed legyen. Én nem vállaltam a gúnyt, a kigúnyolást, amikor mentem a Golgotára és vittem a keresztet. Én nem adtam oda érted mindent azért, hogy neked valóban örök életed lehessen általam. Ezek is milyen egyszerű és világos kérdések. És ezek az egyszerű és világos kérdéseken keresztül értettem meg, hogy mindazt, ami neki volt, azt úgy kell átadnia, hogy mindaz az ellenérzést, fenntartást, azt el kell engednie. És mi lett ennek a következménye? Az lett ennek a következménye, ugye, hogy főállási igehirdető lett, az Úr kirendelte azokat a javakat a testvéreken keresztül, más, hogy mondjam, csatornákon, forrásokon keresztül, ami őt és a családját eltartották, sőt, egy csodálatos ébredés indult meg. Egy csodálatos gyülekezet, növekedés indult meg, és már nem csak egy gyülekezetben szolgált, hanem a környéken is, és a gyülekezet gyarapodott, a gyülekezet osztódott, és a végén oda jutottak, bevallom őszintén a számot elfelejtettem, de 60 vagy 600 gyülekezetről beszélt, ami 600, ugye? 600 gyülekezet az, ami úgy nagyjából nem is az irányítása, de mégiscsak ebből nőtt ki. És oda jutottak, hogy nem csak őt, hanem már független igehirdetőket is el tud tartani a gyülekezet. Miért hoztam én a testvérek elé? Talán mindenki számára érthető, látható az a fajta bizalom, amit Joy testvér is megtett, az a fajta bizalom, amit Pál is megtett, és az a fajta bizalom, amit tőlünk is elvár az Úr ahhoz, hogy ne az ő által föltett kérdésekre, ne az ellenérzésünket fogalmazzuk meg, hanem az igen válaszunkat vigyük oda, mert ha az igen válaszunkat visszük oda, akkor tud minket igazán használni, és nem csak használni, akkor tudja bebizonyítani, akkor tudja megmutatni, hogy mire képes ő az életünkben, mire képes a mi életünkkel, mire képes azokkal a javakkal, amelyeket tőle kaptunk, de nekünk folyamatosan ő neki át kell adni, oda kell szánni, mit tud belőle kihozni, hogy így mondjam. Ez az ige szakasz számomra ezt mondja. Nem csak arról beszél, hogy Pál azt mondja, hogy hát emberek, azért ez már szégyen, hogy ti nem adtatok adományt nekem. Sokkal többről szól. A személyes felelősségről szól. nem egyfajta elvárásról szól, nem egyfajta törvényről szól, hogy aki egy gyülekezetnek a tagja, annak adakoznia kell. Nem arról szól, hogy ahol van mondjuk egy független igehirdető, azt a gyülekezetnek el kell tartani. Nem erről szól. Arról szól, hogy én vagy bármelyikünk mennyire képes, vagy mennyire akarja átadni az életét az Úr Jézusnak, és mennyire akarja az, hogy mindenét az ő szolgálatába állítsa az Úr. Erről szól, úgy gondolom, inkább ez az ige szakasz számomra. Szánjátok oda magatokat. Miért jó magunkat átadni az Úrnak? Azért jó magunkat átadni az Úrnak, mert csak ő tud felszabadítani a megkötözöttségeinktől, a kicsinyességünktől, a rövidlátásunktól, az elgondolásunknak az igazságától. Amit talán a beindulás elhangzott, hogy volt egy elgondolás, volt egy eltervezett út, egy eltervezett cél. De ezt először föl kell adni, át kell adni, hogy aztán az Úr Jézus újra tudja formálni. Szeretném még beszélni arról is, hogy ez az első korintusi levél bizony nem egy jó képet fest erről a korintusi gyülekezetről. És hát még csak a 9. fejezetnél tartunk. Hát mi lett belőlük? De minthogyha az igében a választ is megkapnánk erre, mert ha egy picikét tovább lapozunk, méghozzá a 2. korintusi levélhez. Mégpedig a 9. fejezet első versétől szeretném olvasni. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. Mekkora változás, nem? Itt azt írja az apostol, hogy a szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom, hiszen ismerem készségeteket. Mennyit változtak a korintusiak? Mennyit változtak? És milyen csodálatos. Minek a következtében? Megértették Pál az első korintusi levélben mint szavait. Átformálódott a szívük. Átgondolták, odaadták mindazt, ezeket a kérdéseket is az Úrnak. És ez lett a következménye. Aztán ugyanebből a 9. 2. Korintus 9-ből szeretnék még felolvasni egy részt. Mégpedig a 6. verstől. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is aradt, és aki bőven vett, bőven is aradt. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében. Ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetekre. Milyen az Istennek odaszánt élet ezen a területen is? Mindazzal, amivel rendelkezünk? Javakkal, anyagi javakkal, erőforrásokkal? Az az Istennek szánt életnek a jellemzője, hogy nem kényszerűségből, nem kedvetlenségből, hanem szívből teszem oda az Úrnak mindazt, amin van. Szívből teszem oda. Mert csak ha szívből teszem oda, akkor lehet rajta áldás. A mai világban ha valami készül, ha valamit terveznek, hogy építenek, legyártanak, elkészítenek, ahhoz mindenhez erőforrás kell. Meg kell vizsgálni, azok az erőforrások, amik a megvalósításhoz szükségesek, azok készen állnak-e. Azok készen állnak-e. És ha csak egy ház példát hozunk, a házhoz kell építőanyag, szellemi munka, tervezés, fizikai munka, magyarul létrehozás. És az elkészült épület bizonyítja, hogy a tervből valóság lett. Az Istennek is van egy terve, amely már készen volt a világ kezdetekor. Az 1 Timóteus 2:4-ben azt olvassuk, hogy Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Arra az igazságra, hogy mert egy az Isten, egy a közben járó és Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Ez a terv, ez már készen állt, és láthatóvá is vált Jézus Krisztus megjelenése által. Ehhez a tervhez, hogy minden ember eljusson, minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, az Úr minden erőforrást elő akar, nem is az előteremt, hanem az Úr ehhez minden erőforrással rendelkezik. De gondolunk-e abba, hogy ebbe az erőforrásban mi saját magunk is beletartozunk? Azok, amikkel rendelkezünk, azokat ugyanúgy erőforrásként kell kezelnünk. Ennek a célnak, ennek a feladatnak alárendelésként. A korintusiak nem viszonozták Pál ingyenes igehirdetését, nem viszonozták az evangélium hirdetését azzal, hogy eltartották volna Pált, hogy így mondja, milyen talán kicsit olyan nem is jó ez a szó, hogy eltartás, mert akkor ebből szinte az jön, hogy kitartó, tehát valamit kér, valamit kaptak és valamit adtak helyette. De pont arról van szó, amit Pál itt nagyon-nagyon erőteljesen kihangsúlyoz, hogy az ingyenes evangéliumot hirdette. Nem azért hirdette, mert viszonzást várt volna, hanem azért, mert erre hívta el az Úr. Ez volt az ő szívében, ez a szorongató szeretet által ezt adta az Úr számára, a szájára. Tehát ezek a korintusiak nem jöttek rá, hogy mindaz az erőforrás, ami számukra van, az azért is van elkészítve, hogy Pált, vagy esetleg a többi testvért később ezáltal gazdagítsák, ezáltal a megélhetésüket biztosítsák. És visszatérve az előző gondolatra, amikor arról beszéltem, hogy egy-egy cél megvalósítása az erőforrások kellenek, akkor gondolunk-e úgy magunkra, és én is gondolok-e úgy magamra, hogy előre beskatujázom, hogy nekem mi van, amit szeretnék átadni az Úrnak. Ezek a korintusiak úgy gondolták, hogy akkor is, ott, amikor Pál volt, ők nem adnak semmit sem. De lehet, hogy valami, tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy Uram, hát ebbe az erőforrásba ugye a leggyakrabban mi fér bele, vagy mire gondolunk, az adományra, pénzbeni adományra. De az erőforrás, az Úrnak az erőforrása általunk bennünk sokkal, de sokkal szélesebb spektrumot ad. Hiszen ott van az időnk. Ott van az a fajta bölcsességünk, amit az igéből kaptunk, hogy szóljunk másnak. Ott van annak a lehetősége, hogy meglássuk a szükséget. Ott van annak a lehetősége, hogy tevőlegesen, nem adakozva, hanem az időnket, az energiánkat, a fizikai voltunkat odaszánva. Azt az erőforrást is átadjuk az Úrnak, amire nem is gondolunk. Tehát lehet, hogy egy kicsikét össze-vissza keszekuszán, de azt szeretném a testvérek elé hozni, hogy amikor arra gondolunk, hogy minden az Úré, azon is jó elgondolkozni, hogy milyen erőforrásom van nekem, amit én esetleg meg akarok tartani magamnak. Magam céljaira akarom felhasználni, ahelyett, hogy az Úrnak a céljára kamatoztatnám azt. Milyen erőforrásom van? Lehet, hogy valaki azt mondja, Uram, nekem nincs semmilyen erőforrásom. Biztos? Biztos? Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak van olyanja, amit oda lehet szánni, és az Úr asztalára le lehet rakni. Említettem már, mi volt Pál célja, hogy semmi akadályt ne gördítsen az evangélium terjedése elé. Nekünk is ez a célunk, a saját életünkkel, hogy semmi akadályt ne gördítsünk az evangélium terjedése elé. A saját életünkben is ez a célunk. Amikor az erőforrásainkat, az eszközeinket vizsgálgatjuk, hogy mink van, mi az, amit oda kell szánni. Azt hiszem, jó ezt átgondolni újra és újra. Néhány dolgot szeretném még a testvérek elé hozni. Mi jellemezte Pált ebben a másfél évben, amíg ott volt és hirdette az evangéliumot? Az jellemezte, hogy ő nem akart előnyökhöz jutni, hanem ő juttatta előnyökhöz a korintusiakhoz. Az előnyt itt most pozitív értelemben értem. Egy olyan értelemben értem, hogy ő juttatta előket arra, hogy megismerjék az igazságot. Megismerjék és magukévá tegyék a kegyelmet. A Krisztusban felkínált kegyelmet. Aztán Pál nem elvárások szerint szólt, mert ugye hát, ha valaki, talán mindannyian ismerjük azt a fajta, azt a egyszerű népi közmondás, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Pál nem úgy prédikált, nem úgy hirdette az igét, ahogy a korintusiak elvárták volna. Nem az alapján ment oda hozzájuk, és nem olyan hévvel tette mindazt, amit tett, amit esetleg a korintusiak elvártak, hanem egyedül Jézus Krisztus szorongató szeretetével a szívében hirdette. Ez volt számára a fontos. Nem az elvárásoknak akart megfelelni, hanem Krisztus igazságát akarta hirdetni, mindenfajta kötöttséget nélkül. A mai életben nem csak az erőforrásokat kell kirendelni egy-egy feladathoz, hanem hogyha a feladat megvalósul, azt jelzi azt, hogy igen, az a kitűzött cél, ez helyes volt, és van valami fajta eredménye, gyümölcsök. Jól tudjuk, hogy az ige hirdetés az nem ennyire produktív. Nem úgy lehet lemérni, hogy ez épült meg, az szépült meg, még úgy sem lehet lemérni, hogy hány embert ért meg. Az az ige hirdetés, azt egyetlen egy céllal adta az Úr, azért, hogy általa az igazság megismerésére jussanak el az emberek. Pál nem várt viszonzást azért, amit ő tett. Nem várt viszonzást azért, mert az igét hirdette. Nem olyan célokra törekedett, és olyan dolgokat akart az ingyenes evangélium felépítése vagy hirdetése által megvalósítani, ami az emberek szemében esetlegesen egy pozitív érzést fejti, valami fajta olyan érzést fejti, hogy igen, lám, ő valamit tett. Ő egyetlen egy dolog vezérelte, az, hogy életmentőként viselkedjen. Ez az életmentés, ez az embermentés ott van a szívünkben. Amikor az erőforrásainkra megint csak visszatérve, így gondolunk erre, hogy nekünk ez a elsődleges feladatunk, hogy életmentők legyünk, embermentők legyünk. Visszatérve még egy gondolat erejéig az erőforrásainkra. Mindaz, ami azért van, hogy Jézus Krisztus szolgáljuk. Az a kérdés is fölmerül, saját magam részére is föl szeretném tenni ezt a kérdést, hogy mindent valóban őneki rendelünk alá, minden erőforrásunkat őneki adunk át, minden erőforrásunkkal azon vagyunk, hogy őt szolgáljuk? Vagy többször van az, hogy nem, mint ami igen? Ez is egy olyan kérdés, amit Pál, ha nem is direkt, én úgy gondolom, hogy a mai ige szakaszon keresztül feltett a korintusiaknak is. Föltett, és nem csak föltett, hanem választ is várt tőlük. Mi tehát Pál jutalma? Az, amiről itt már beszéltem, amit a 18. versben le van írva. Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. Szabadságra hivattunk el. Szabadságra hivattunk el, de ahhoz, hogy először megtapasztalhassuk azt, hogy Jézus Krisztus valóban kirendel számunkra is mindent, először át kell adnunk saját magunkat. Pál ezt tette, és kívánom, hogy ezt kívánom a testvéreknek is, hogy minden erőforrást, minden olyan dolgot, amivel rendelkezünk, azt napról napra, hétről hétre, újra és újra tudjuk odaszánni, tudjuk az Úr elé vinni, tudjuk úgy sáfárkodni vele, hogy egyetlen cél vezéreljen minket, még hogyha ez a cél túl nagynak tűnik, túl elérhetetlennek tűnik, túl kicsinek tűnik mindaz, amivel rendelkezünk, túl kicsinek érezzük a mi saját erőnket, odaszállásunkat is. De mégis ebben tud, ha ki tudunk teljesedni, ha ebben igazándiból cél tudunk érni, akkor lesz, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mennyire az Úr valóban meg tudja áldani a mindennapjainkat, és meg tudja áldani azt, amit odaszánunk nekünk. Odaszánunk neki. Sokkal bőségesebben, mint ahogy gondolnánk. Amen.